megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket az új énekes üzletnek a 70. énekével. Hozzád jövünk, Uram, ó segíts!
Hozzád jövünk, Uram, ó segíts, ne szóljon így itt hiába. A szívünk oly sötét, ó segíts, mi leszel így itt világa. Áld meg, ó Uram, ez énekünk, legyen jobban tied
szeretettel. Köszöntjük a megjelent gyülekezetet, és azokat is, akik először vannak esetleg közöttünk. Isten hozta őket, és hogyha így mondom, aki itthonosabban érzi már magát, az érezze azt, hogy ő házigazdaként megszólíthatja és üdvözölheti azokat, akiket először lát. Aztán legfeljebb kiderül, hogy már nem először vannak, de nem baj. Folytassuk az Isten tiszteletet az új énekesüzet 80. énekével, és utána még két adventi éneket énekelünk, kicsit így a szívünket az adventre hangoljuk ezek által, az énekek által, majd a 301-es és a 312-est énekeljük, ahogyan vezet minket a zenecsoport.
Nem ismerem, aki
Isten tiszteletünknek a további megszentelése és megáldása jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, örök szent háromság, egy igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünknek a hosszabb ige szakasza a lekciója, írva található Lukács evangéliumának 17. fejezetében, a 17. fejezetnek a 11. versétől a 19. verséig, és kérlek benneteket, hogy álljunk föl, adjuk meg ezt a tiszteletet az Isten igéjének. Amikor útban volt Jézus Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak! És aztán, amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette az Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, azért kérünk, hogy az ige szavai ne csak emberi szavak maradjanak. Add meg nekünk, hogy ne csak a fülünkig jusson el a te tanításod, hanem legyen a szívünk lakója, formálja át az életünket, és indítson bennünket hálára és jó cselekedetekre ezután is. Urunk, mi is jövünk eléd, és hálát adunk az eddig megtett útért. Köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük, hogy megáldottál, hogy vezettél, hogy tartottál, hogy megsegítettél a nehézségekben, hogy erőt adtál nekünk és bölcsességet. És Urunk, hozzuk eléd azt is, akik szintén mi vagyunk, az elégedetlenkedéseinket, a kétségeinket, a félelmeinket, mindazokat a dolgokat, amelyek olykor eltávolítanak tőled, amelyek megrendítik a bizalmunkat benned, amik gyengítik a hitünket. Kérünk, hogy bocsáss meg nekünk ezeket. Tudjuk, hogy tudod, hogy mi ilyenek vagyunk, emberek vagyunk, hisz a gyermekeid vagyunk, ismersz minket. De mégis, Atyánk, szégyenkezünk, amikor ezekre a hitetlenkedéseinkre gondolunk, ugyanakkor visszatekintünk az útra, amelyen eddig vezettél, mert hiszen azt látjuk, hogy te felemeltél minket. Azt látjuk, hogy célba értünk veled. Azt látjuk, hogy megkaptuk, amire vágytunk, és köszönjük, hogy ezek a dolgok nem elválasztanak, hanem sokkal inkább közelebb visznek hozzád. Kérünk hát, hogy légy itt lelked által, és egyen-egyenként szólj hozzánk, vezess az ige fonalán keresztül az életünk útján, és láttasd meg velünk a te dicsőségedet, Krisztusért. Ámen. Az ige hirdetésére készülve az Isten élő lelke jöjj című énekünket, vagy kezdetű énekünket énekeljük, a 463. ének ez. Isten tiszteletünknek az alapigéje, a rövidebb igeszakasz, a textus írva található János evangéliumában, a második fejezetnek a 24. és 25. versében eképpen. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Foglaljátok el helyeteket. Biztosan nagyon sokan ismeritek ezt a mai ige kis kiadványt, és a csütörtöki ige szakasz volt a mai igében ez a 10 leprás történetéből ez az ige rész. És ez érintett meg, és gondolkodtam tovább rajta, és ezt hozom ide röviden. Igyekszem tényleg rövidre lenni, mert nagyon sok minden volt és van ebben az Isten tiszteletben, úgyhogy ha egy kicsit majd úgy érzitek, hogy nincs kifejtve teljesen ez a szakasz, akkor ezt lehet tovább gondolni, lehet újabb kérdéseket odavinni majd az Isten elé. Azt látjuk, hogy ez a 10 halálosan beteg ember messziről kiabálva jön Jézushoz segítségért. Nem törődnek a tömeggel, félrerakják a szégyenérzetüket, félrerakják azt a mózesi törvényt, hogy nem mehetnek leprásként az emberek közelébe, hanem hittel, bizonyára hallottak már korábban Jézusról, és benne bízva, az ő gyógyító erejében bízva, megfogalmazzák a kérésüket, a könyörgésüket. Meg szeretnének gyógyulni, meg szeretnének tisztulni. És ha Jézus tényleg olyan Isten, mint amilyennek mondják, akkor talán ott van bennük is, mint ahogy bennünk is, és ahogy láttuk már sok más esetben, Jézus akkor egyetlen szavával ott a helyszínen meggyógyíthatná őket. Egy pillantás alatt, egy szóval, nem pocsékolva az időt, övék lehetne az egészséges élet. Pikpakra csak gyorsan csinálja meg, amit kell, gyorsan gyógyítsa meg őket, és aztán haladjunk, menjen az élet tovább. És Jézus valami teljesen érthetetlen módon elküldi őket. Annyira mást mond, mint amit várnánk, hogy talán ott az a 10 ember is, meg a körülöttük álló sokaság is, én mindenképpen, de talán ti is, le vagyunk döbbenve ezen. Menjetek el a papokhoz. Minek menjenek a papokhoz? Mit csinálnak a papok majd ott? Mózesi törvény értelmében a papnak az volt a szerepe, hogy megállapítsa a gyógyulást, és kimondja, hogy az ember tiszta, újra tagja lehet a közösségnek, újra mehet áldozni a gyülekezethez. Vajon nem Jézus az, aki meggyógyít? Vajon nem Jézus az, akiről egy csomó mindent hallottak már, akinek gyógyító hírét maguk is vették, és ezért jöttek? Hogy menjenek ők leprásként oda a papokhoz? Mit mondjanak? Hiszen még betegek. Fognak a papok kérdezni. Ők mit válaszoljanak vajon? És rengeteg, rengeteg kérdés jöhetett itt bennük, jöhet itt bennünk is. A fő kérdés azonban az, hogy elindulnak-e? Hogy engedelmeskednek-e? És rögtön itt oda fordíthatjuk a tekintetünket a saját életünkre. Amikor betegségben, nyomorúságban, nehéz helyzetben, szenvedésben vagyunk, akkor megvan a magunk elképzelése arról, hogy hogyan és miképpen lehetne megszabadulni ebből a helyzetből. Mi mindent kellene Istennek csinálnia ahhoz, hogy nekünk jobb legyen? Hogyan kellene Istennek cselekedni gyorsan és egyszerűen, hogy haladjunk, hogy menjen az élet tovább? És majd mi megmondjuk az Istennek, és ötleteket adunk. Ne is fáradjon a gondolkodással az Isten, majd mondjuk mi, hogy hogy lenne nekünk jó. Úgy is tudjuk, hiszen mi éljük a saját életünket, hát benne vagyunk. Pontosan tudjuk azt, hogy mire vágynánk. Van az Ószövetségben is egy ilyen történet, amikor Elizeus prófitához eljön Naámán, az Arám király hadsereg parancsnoka. Ugyanígy leprás volt, ugye az Ószövetség úgy írja, hogy bélpoklos. Hallott a prófétáról, mint Isten emberéről, és elment hozzá a gyógyításában bízva. És Elizeus, ugyanúgy, mint később aztán Jézus is, teljesen hihetetlen módját mondta a gyógyulásnak. Azt olvassuk, menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Mit tesz az ember? Naámán azonban megharagudott. Elment, és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd kijön, hogy elém áll, hogy segítségül hívja Istenének az Úrnak a nevét, aztán végighúzza kezét a beteg helyen, és kigyógyít a bélpoklosságomból. Hát nem többet ér neked Damaszkusz folyói, az Abáná és a Parpar Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult és haragosan távozott. Ugye? Tehát milyen butaságokat beszél ez a próféta is, mond itt nekem Jézus. Milyen egyszerűségeket mond. Hát nem-e a nagy, hatalmas gyógyítás kellene, hogy itt helye legyen? Nem annak lenne itt a helye? Vajon nem a csodára várunk? És Naamán felháborodik. El kell menjek egy koszos Jordánba megfürödni, ez lenne a gyógyítás. Míg a 10 leprásnak menjünk el a papokhoz, és majd a papok meggyógyítanak. Hogy van ez? Milyen egyszerű lenne? De azt kell meglátnunk, hogy Isten nem valami rongybaba, akit ide-oda teszegetünk, akinek majd mi megmondjuk, akinél okosabbak tudunk lenni, hanem Isten, Isten. És ő úgy segít, ahogy ő akar segíteni. És a legszebb az egészben, hogy ő úgy segít, hogy szeretve segít. Ő úgy segít, hogy tudja, hogy nekünk milyen utat jó bejárnunk ahhoz, hogy közelebb kerüljünk ő hozzá. És a mi fő kérdésünk is az, hogy vajon engedelmeskedünk-e Jézus szavának? Engedelmeskedünk-e, amikor teljesen értelmetlennek tűnik az a szó? Akkor, amikor ebben a világban élhetetlennek tűnnek az ő szavai. És nagyon egyszerű példa jutott az eszembe, szeresd ellenségedet és imádkozz azokért, akik átkoznak titeket. Tudunk-e ebben az egyszerű kérésben engedelmesek lenni? Nem kell menni sehova. De elhisszük-e, hogy az ellenségeinkért való imádkozás az csodát hoz? Tovább menve a történetben, jó tudni azt, hogy oka van annak, hogy Jézus mást mond, másképp gyógyít. Azt olvassuk, hogy amíg odaértek, megtisztultak. Mert hogy az út a lényeg, nem a cél. A lényeg, ami az úton történik, bennünk, ahogy járjuk az életünk útját, ahogy megéljük a hétköznapok eseményeit, ahogy végigmegyünk azon, ahova el szeretnénk jutni. Ott nagyon sok minden történik bennünk. Ugye a zarándoklatoknak is pont ez volt a lényege, hogy számot vet az ember saját magával, hogy belenéz a saját lelkébe, a saját szívébe, hogy hogyan is látom én, hogyan is gondolkodom, mit is gondoltam a megoldásról. Oda mentem Jézushoz, imádkoztam, kértem őt, elmondtam neki a vágyamat, és mond valami teljesen lehetetlent. Mintha nem is hallaná, amit én mondok, elküld valahova máshova. Mi ennek az értelme? És ezek a kerülőutak, a más megoldások, ugye megmutatják, hogy milyen emberek is vagyunk igazán. Megmutatják, hogy mi van bennünk, hogy milyen gondolatokkal, milyen szívvel járjuk azt az utat, amire Jézus küld bennünket. Megmutatják, hogy hogyan tudunk lázadni az Isten ellen. Tükröt tartanak ezek az utak elénk, és megismerhetjük sokszor azt a mélységet, ami ott van a szívünkben, ami lehet, hogy bennünket, magunkat is megijeszt, hogy én ilyen lennék, hogy én ezt gondolom. Ez tud ijesztő lenni. A saját életemből tudom ezt. Ugyanígy hoztam az Isten elé a vágyamat. Ugyanígy elmondtam, hogy mit szeretnék, és mennyire nagyon. És az Isten nem úgy válaszolt, ahogy én vártam, hanem elküldött egy kerülőútra. És hiába vagyok lelkész, hiába több tíz éve járom Istennel a kereszténység útját, majdhogy nem az Isten tagadásáig süllyedtem. Majdhogy nem mindenemet, az üdvösségemet odaadtam volna azért, hogy teljesüljön az, amit kértem. És emlékszem, nagyon mélyen bennem van az emlék, annak az emléke, hogy milyen mély volt ez a gödör. hogy mennyire üres, hogy mennyire fekete, hogy mennyire reménytelen volt ez a majdhogy nem Isten tagadó állapot. De emlékszem arra a villanásra is, ami válasz volt, és ami azt mondta bennem, hogy az Isten nem ilyen, amilyennek én látom. Nem kegyetlen, nem, bocsánat a szóért, nem olyan, aki meg akar szivatni engem. Nem olyan, aki a fejemre koppint, és állandóan csak a rosszat mutatja. Nem olyan, aki bevisz a sűjjesztőbe. Nem ilyen az Isten. Elmerem-e hinni, hogy mindaz, amit addig róla tanultam, az igaz. Barsi Balázs ferences atyánál olvastam egy rövid írást. Így hangzik, virrasztani, vagyis várakozni, adventben lenni, úton lenni, azt jelenti kitartani a már nem és a még nem között. Ehhez át kell kelnünk a sötétség, az aluszékonyság, az elkeseredés, a félelem és a lelki szárasság szakadékán. Szóval nagyon sok mélységet tud tartogatni az az út, amire az Isten küld, és aminek a végén ott van a cél. Az az út, amin a cél felé haladunk, ez meg tud edzeni bennünket. Megmutatja az Istennel való kapcsolatunkat, a bennünk rejlő, Istenről alkotott képet. Megmutatja a saját magunkról bennünk élő képet is, de a valóságot is. Ha elhisszük, hogy az Úristen jobban tudja a dolgokat, és engedelmesen elindulunk az úton, akkor menet közben majd jön a megoldás. Mindig kérdés az, hogy hogyan szól hozzánk az Isten. Itt ebben a történetben egészen egyszerű és egyértelmű. Jézus maga ott volt velük szembe, ott állt a 10 emberrel szemközt, és megmondta nekik, mit kell te, menjetek el a papokhoz. Az ószövetségi történetben is egyértelmű volt a megoldás. Megüzente a próféta, el kell menni a Jordánhoz és megfürödni benne. Van olyan azonban, amikor úgy tűnik, hogy csend van, hogy nem szól az Isten. És az a tapasztalatom, hogy olyankor egyszerűen csak el kell indulni, menni kell az úton, csinálni kell, és közben majd megszületik a megoldás. Sokszor beszéltem már nektek arról, hogy milyen küzdelem volt az, hogy eldöntsem, vagy hogy merre kell menjek Miskolcról Budapestre. Ott hagyjam el a miskolci jólétet, a református gimnázium iskola lelkészi szolgálatát, és jöjjek föl Budapestre, és legyek rendőr. Ugye többször meséltem már talán nektek, de most is ez jutott eszem, hogy én szépen eldöntöttem, hogy majd jól neki készülök ennek, adok magamnak egy minimum fél évet, addig imádkozok, beszélek sok emberrel, testvérekkel, lelkivezetővel, és aztán majd az Isten egyszer csak azt fogja nekem mondani, hogy menjél, vagy azt fogja mondani, hogy ne menjél. És eltelt a fél év, amiben én imádkoztam, beszéltem sokakkal, utána jártam a dolgoknak, hogy is lenne ez jó, de az Istentől nem jött válasz. És ott álltam a magam lelkesedésével, hogy én rendőr szeretnék lenni, és azzal a helyzettel, hogy de hát van egy biztos egzisztenciám, van egy küldetésem, van egy lelkészi szolgálatom. Akkor ez most csak az én agyament ötletem, vagy tényleg az Isten hívása? És aztán azt kellett megtanulni, hogy nem mondja azt az Isten, nem mondta azt akkor nekem az Isten, hogy menj, vagy ne menj, hanem azzal a bizalommal, ami az addigi években épült közte és köztem, az addigi Isten ismerettel, ahogy én voltam, el kellett indulni. Meg kellett tenni az első lépést. És az első lépés után kiderült, ugye, hogy nyílt az ajtó, jött az új lehetőség, vagy bezárult az ajtó, és nem sikerült az, ami felé léptem. Tudjátok az eredményt, mert itt vagyok, de hogy meg kellett tanulni, hogy el kell indulni, és majd az úton eljön a gyógyulás, eljön a megoldás, hittel menni előre. Ez a 10 leprás is elindult, és útközben meggyógyultak. És Naamán is hallgatott a szolgáira, akik azt mondták neki, hogy ha a próféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt megtennéd, ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban, az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár egy újszülött gyermeké. Néha olyan egyszerű a megoldás, hogy nem merjük elhinni. Hogy csak ennyi? Ilyen egyszerű? Csak így? Azt is látni kell azonban, hogy nem a mód a lényeg, hanem az engedelmesség, az út, amin engedelmesen megyek, ami engedelmessé tesz. És az úton a szívem indulata a lényeg, hogy mi van bennem, hogyan gondolkodom Isten parancsáról, mit gondolok útközben Istenről, hogyan lázadozom, hogyan kétségeskedem, hogyan bicsaklik meg a hitem, hogyan lesznek újabb és újabb kérdéseim. Az út a lényeg, amire jön velem az Isten. Lehet tehát, hogy a gyógyulás módja, útja, eszköze, az nem az, amit én elgondolok, amit mi elgondolunk. De elhisszük-e, hogy Isten jobban tudja, hogy mi jó nekünk, és így vagy úgy, de eljuttat bennünket a célig. Ami cél lehet, hogy már nem is az lesz, amit én az elinduláskor gondoltam, de valami olyan cél lesz, ami magasztosabb. Szóval ez a hit a lényeg. Elhiszem-e, hogy Isten jobban tudja? Oda merem-e tenni az életemet az Isten kezébe, akit nem látok, de akiben bízhatok? És jó látni azt ebből a történetből is, hogy ugye Isten ott van az út elején, Jézus küld. Aztán ott van az úton, mert hiszen amíg mentek, addig jött a gyógyulás, tehát ott van az Isten gyógyító ereje. És aztán a végén, a célban, a jövőben is ott van az Isten, mert hiszen gyógyultan vele megyünk tovább jó esetben. Mégis azt olvassuk, hogy nem feltétlen így történik ez minden esetben. Nagyon tetszik az, hogy az Isten minden hatóságával, minden tudóságával Jézus tudta azt, hogy a 10-ből 9 az hogyan fog reagálni. Tudta, hogy milyen gondolataik lesznek az úton, vagy az út végén, és tudta azt, hogy nem fognak visszajönni. Azt a címet adtam az ige hirdetésnek, hogy ismerni, és mégis szeretni. És azért ez a jánosi ige, mert annyira szíven ütően mondja azt el, hogy Jézus Krisztus pontosan tudja, hogy mi milyenek vagyunk. Nem kell neki bemutatni, hogy milyen kőkemény tud lenni a szívünk, hogy mennyi kétség, mennyi félelem, mennyi harag, mennyi rossz tud benne lenni. Ő maga is tudta, mi lakik az emberben. Tudja. És az evangélium az az, hogy mégis meggyógyult. Az a 9 is. Mindegyik. Mind a 10 meggyógyult. Tudja rólunk is, hogy milyenek vagyunk. Mégis szeret bennünket. Mégis eljön hozzánk. Mégis velünk akar lenni. És a mi döntésünk, ugye, szabad akarat, hogy engedem-e őt az életembe, hogy kérem-e az ő segítségét, hogy vágyom-e az ő jelenlétét, hogy beszélgetek-e vele, hogy kérem-e az ő tanácsát, az ő tanítását, hogy akarom-e, hogy része legyen a mindennapjaimnak. Advent készít, Advent csiszol bennünket, hogy az Istennel ez az út még jobb és még bensőségesebb legyen. Ez a 9 meggyógyult ember hálátlan volt, nem köszönte meg a csodát, amit kapott. És úgy elképzelem, hogy ilyenkor szoktak jönni az emberi magyarázatok, ugye? A mi életünkbe is sokszor, hogy biztosan véletlen volt. Ez csak az események egybeesése. Vagy ma mondhatnánk azt, hogy az orvostudomány mai állása szerint várható volt ez a gyógyulás. Vagy ügyes voltam, mert betartottam minden szabályt, ebből az következik, hogy rendben mennek a dolgok. És még sorolhatnánk azokat a kifogásokat, azokat az indokokat, amit az Isten csodájával szemben oda szoktunk állítani. Mert nekünk mindig, mindenáron meg kell magyarázni, hogy mi történt. Tízből egyetlen egy látta csak meg az Isten hatalmasságát az élete történéseiben, pedig vele ugyanaz történt, mint a többi kilenccel. De az az egy, az azt mondta, hogy hálás vagyok neked, Istenem, hogy meggyógyulhattam. Nem magyarázkodott, nem kezdte el racionálisan megmagyarázni, nem hitetlenkedett, hanem egyszerűen csak az Istennek adta a dicsőséget. Megérne egy külön prédikációt az a kérdés, hogy vajon annak a kilencnek, akik nem jöttek vissza hálával, azoknak hogyan ment tovább az életük? De erről a hálás egyetlenről azt olvassuk, hogy Jézus azt mondta neki, hogy na ez a hited, az Istenbe vetett hited által megtartatsz, megtart az Isten ezután is. És ebből a megerősödő hitből, hittel tovább tudsz menni az életed útján. Annak az életnek az útján, amiben újabb nehézségek fognak majd jönni, újabb szenvedések fognak jönni, mert hát az élet ilyen, hogy vannak benne nehézségek, és vannak benne szenvedések. De ez az Istennel való erős kapcsolatod, ez a benne való hited, a bizalmad, ez meg fog tartani a jövőben is. Akkor is, ha nem látod színről színre Jézus Krisztust, ha nem látod színről színre az Isten magát, de tudod, hogy ott van, hogy veled él, hogy veled lélegzik, hogy veled együtt dobban a szíve. És talán itt van a válasz erre a kilencre. Az életük további szakaszában nincs ott ez a bizonyosság. Nincs ott az a hit, az az Istennel való kapcsolat, ami megtarthatná őket. Akkor, amikor jönnek a következő nehézségek, a következő szenvedések, a következő buktatók, a következő kérdéses helyzetek. Nincs ott ez az erős Istennel való kapcsolat, mert nem hisznek abban, hogy az Isten dicsősége az Isten hatalma az, ami megtarthatja őket. És arra hív bennünket ez az ige, az advent jövetele, hogy először tekintsünk vissza, vissza az életünkre. Hol látjuk az Istennek a csodáját? Hol látjuk a megtartó erőt? Hol vannak azok a pontok, amikben, vagy amikor sokszor megmagyaráztuk emberileg, hogy az megmagyarázható. De ahol most esetleg meglátjuk mégis az Isten magát. Nézzünk vissza a küldetésünkre, eddigi szolgálatainkra, az Isten bennünket keresésére. És ezekből, a múltbeli eseményekből, a felállásainkból, a megerősödéseinkből, az Isten látásunkból lehet meríteni. Hogyha visszatekintünk az útra, amit eddig bejártunk, akkor abból meríthetünk, hogy hogyan látjuk ott az Istent. És talán mi is elmondhatjuk azt, amit elmondtak a régiek. Ha mindeddig megsegített bennünket az Úr, akkor ezután is hogy ne segítene meg. És azt kívánom, hogy segítsen is meg bennünket az Isten, hogy a hitünk el ne fogyatkozzék, hanem növekedjék és erősödjék. Segítsen meg abban, hogy hálásak tudjunk lenni, és ezzel az erővel, az Istenbe vetett bizalommal induljunk az útra, ami előttünk áll, és ebben a megerősödésben segítsen bennünket az úrvacsorai közösség is. Amen. Készülve tehát az úrvacsorára, énekeljük az új énekeskönyvünk 160. énekét, Ragyogó szeretet. Érzem, te vezet, fogod a
ez a ragyogó szeretet ábrázolódik ki minden gyülekezeti aktusban, az istentiszteletben is, az úrvacsorában is, majd lesz a mentori találkozó ott is, a kis csoportokban is, meg kell látnunk minden pici gesztusban és mozdulatban Istennek ezt a szeretetét, amivel közelít hozzánk, és hát mi csatlakozunk hozzá az úton, és akkor mi is gyógyulunk. Az úrvacsára készülve hallgassuk meg a szereztetés ígét, ahogyan Pál apostol elénk adja. Először a szereztetés ígé jön, ez a tény, az evangélium ténye. Aztán jön a mi hozzákapcsolódásunk, a bűnvallás. Aztán jön a feloldozás, az Istennek a befogadó ölelése, hogy mindent téged elfogadlak, neked megbocsátottam. Aztán jön a hitvallásunk, ami annak a kifejezése, hogy igen, én hozzád tartozom, én benned hiszek. És mindez forrás, és mindez fegyver az ellenség ellen, és a közösségünknek a kifejezése, amikor ide eljövünk, és átvesszük a kenyeret és a bort, és azt a csodát éljük meg, hogy Isten velünk, Immanuel, és mi pedig en Christo, Krisztusba oltatunk, és benne vagyunk, és ő bennünk, és mi őt magunkba fogadjuk, és ő magába fogad minket. Pál apostol így mondja az első korintusi levélben, én az Úrtól vettem, amit közöltem is veletek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely térettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vettem, miután megvacsorált, ezt mondva, a pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úr megváltó halálát hirdessétek, amíg újra el nem jön. Újra el nem jön. Advent. El fog jönni. Ez a tény, hogy ő ezt megtette, ez azt jelenti, hogy kész, elvégeztetett, a megváltásunk készen van, nem tudunk hozzáadni, és amit most teszünk, a bűnvallás, az nem hozzáadás, az csak egy kapcsolódás. Valljuk meg a bűneinket, imádkozzunk. Fantasztikus édesatyánk, hogy miközben ismersz minket, jól ismersz, és tudod, hogy milyen hálátlanok vagyunk, hogy mégis szeretsz, hogy mégis elfogadsz minden hibánk, bűnünk, fogyatékosságunk ellenére. Azt is köszönjük, Urunk, hogy nem csalódsz bennünk, mert ismersz, és tudod, hogy ilyenek vagyunk. Mi sokszor csalódunk magunkban is, ha visszanézünk erre a hetünkre is, jó sok csalódás van mögöttünk. Csalódtunk magunkba, emberekbe, másokba. Olyan sokféleképpen elrontottuk a helyzeteket, a találkozásokat, a beszélgetéseket. Annyira megterhel minket az, hogy nem sikerült, megint nem sikerült úgy élnünk, ahogyan a te nevedre dicsőséget hoztunk volna. Urunk, így jövünk eléd most, hogy látjuk a te szentséged fényében a mi elégtelenségünket, de azt is látjuk, hogy Krisztusban mindezért már megfizettél. Úgyhogy miközben a bocsánatodat kérjük, igazán ezzel csak elismerjük, hogy neked igazad van, és mi még mindig bele vagyunk a tetteinkkel ragadva a bűnös dolgokban. De hálát adunk neked, Urunk, hogy elkészítetted a megoldást, elkészítetted az utat, amit végigjárhatunk, és ennek a nagy részét már Krisztus elvégezte, elvégeztetett. Köszönjük, Urunk, hogy meghívsz minket a te királyságodban, a te üdvösségedben. Köszönjük, hogy Krisztusban mindent megtettél, amit meg lehet tenni, hogy új életünk legyen, új identitásunk legyen. Köszönjük, Urunk, hogy meghívsz, hogy befogadsz, hogy elfogadsz. Köszönjük, hogy megbocsátottad a bűneinket Jézus Krisztusban. Áldunk téged ezért. Amen. A feloldozás így hangzik. Nincs tehát most már semmiféle károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket a bennetek lakó lelke által. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is, örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Kétféle ember ül itt. Az, aki, hát lehet, hogy többféle is, de hogy az, aki még keresi ezt a megbocsátást, ezt az üdvösséget, és tudja, hogy még nem érte el. Van olyan is, aki megkapta ezt az üdvösséget, és már így mondja maga biztosan, hogy igen, én Krisztusban vagyok. Azokat hívjuk jó lelkiismerettel ehhez az asztalhoz, akik ebbe a kategóriába esnek. Van még egy harmadik kategória is, hát meg mondom, sok kategória van, de van olyan is, akivel megtörtént, újjászületett, meglett, csak bizonytalankodik. Azoknak mondom, hogy amit vétettem az elmúlt héten, az én identitásomat nem befolyásolja. Attól, hogy én engem az ördög vádol, hogy te a múltkor is mit tettél. Látod, nem vagy megtérve. Nem. Ne higgyünk ennek a hangnak, amit megtett Jézus Krisztus értünk, az elvégeztetett, az megváltoztathatatlan, még a mi bűneink sem tudják megváltoztatni. Jézus megbocsátotta azokat a bűnöket, amiket elkövettünk a múlt héten, halkan mondom, azt is megbocsátotta, amit a jövő héten fogunk elkövetni, de ne kövessük el. Ezzel a bizonyossággal legyünk most itt, és mondjuk el majd az apostoli hitvallást, és aki tudja magáról, hogy még nem lépett át ezen a küszöbön, az csak maradjon a helyén. Aki viszont meggyőződött a hitvallásában, a Krisztusnak az áldozatában, az nyugodtan jöjjön ki, és ünnepelje ezt a egységet, közösséget Jézussal vidám szívvel. Fennállva mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantott a Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Ő ment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Az evangélium igazsága bűnvallásunk és hitvallásunk alapján hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, amelyet megad a mi Úrunk Istenünk, nem a mi érdemünkért, hanem egyedül Jézus Krisztus érdeméért, mindazoknak, akik hisznek ebben a megváltásban, ebben a bocsánatban. Amen. Jöjjünk a megszokott rendben az úrasztalához. Kettő oszlopban osztjuk a kenyeret, és utána pedig lehet a poharat venni, aki alkoholmenteset kér, felemelt ujjal jelezze. Íme, így szerezte mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát, hasonlóképpen éltek vele az ősatyák, a reformátorok hitvalló őseink, és most így éltünk Isten kegyelméből 2023 adventjén mi is. Ahogy elhangzott már, hogy Jézus mindent megbocsátott, Isten mindent megbocsátott, ez nem arra szabadít fel minket, hogy bátran vétkezzünk, hanem arra, hogy tényleg ráfigyelve engedelmességben járjunk. Péter apostol intését idézem. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van rátok. Józanok legyetek. Vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Álljatok ellene, erősek lévén a hitben, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el titeket Krisztusban, miután rövid ideig szenvedtetek, ő maga fog teljessé, erőssé, szilárddá és állhatatossá tenni. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Adjunk most hálát imádságban. Dicsérjünk és áldunk téged, édesatyánk, el nem mondható szavakkal, hogy mennyire jó hozzád tartozni. Mennyire jó, hogy az életünknek van értelme és célja, hogy nem vagyunk egyedül, nem csak a családunkkal vettél körül minket, nem csak a barátainkkal, nem csak a gyülekezettel, hanem te vagy minden mindenekben, hogy te vagy a mi kősziklánk, és hogy mi Jézus Krisztus miatt a te gyermekeid lehetünk. Köszönjük ezt az új életet, az új identitást. Köszönjük, hogy mindenre egész más szemmel nézhetünk, még a fájdalmakra, a szenvedéseinkre is. Azért imádkozunk, Urunk, a szenvedésekért, hogy kérünk, hogy te adj erőt hozzájuk, és te add meg a látást, hogy lássuk, hogy mi az értelme mindezeknek. Nem csak a mi életünkben, hanem mások életében is. Így könyörgünk most, Urunk, azokért, akik háborúságot szenvednek, akár a szomszédban, a szomszédos Ukrajnában, akár pedig Izraelben, de a föld minden szegletében, ahol háborúznak egymással az emberek. Kérünk, Urunk, hogy a te lelked, a te békességed szálljon közéjük. És így könyörgünk azért is, Urunk, hogy a mi kis országunk, a mi kis hazánk, itt is hadd legyen a te békességed a szívekben elsősorban, és utána hadd jöjjön el az a béke, ami a szív békéjéből jön. Kérünk, Urunk, hogy te gyógyítsd a betegjeinket, te legyél ott a beteg ágyak mellett, a felépülésben. Kérünk, hogy te áld meg a családjainkat, a kicsi gyermekeket, nevelőket, azokat, akik a nagyobb gyerekekkel foglalkoznak, a pedagógusainkat. Te áld meg a vezetőinket, az orvosainkat. Kérünk, hogy te áld meg minden testi és lelki vezetőt, gazdasági és politikai vezetőt, hogy rád hangolódjanak, megtérjenek, és neked adják a dicsőséget. Kérünk, Urunk, hogy segíts, hogy a mostani adventi időszakban tudjunk rád szentelni időt, hogy rád tudjunk figyelni, és hogy ne tudjon bedarálni minket a pörgés, az évvégi pörgések, az ajándékvásárlások, hanem mindenben tudjunk rád figyelni, a te kezedet fogni, és engedelmesen járni azon az úton, amire te elhívsz. Így add meg nekünk azt a gyógyulást, amit a 10 leprásnak, és így adjál nekünk hálás szívet, mint annak az egynek. Téged dicsérünk, áldunk, magasztolunk, te vagy egyedül méltó. Amen. Az Úr Jézus imádságát mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvétel előtt énekeljük a záró énekünket, a 107. éneket, jöjj, mondjunk hálaszót. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Isten áldja meg a további vasárnapunkat, adventi ünnepeinket, áldás, békesség, viszontlátás, és találkozzunk este 6-kor.